Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is Inatay András, a Világgazdasági Kutatóintézet igazgatója. Rökelet gyakorlatilag azzal fejezte be, hogy mennyire különbözik az Európai Unió tagállamaiban a munkaerőpiaci helyzet. Ez a sokszínű Európa a mostani világgazdasági versenyben hogyan állja meg a helyét, gondolok Kínára, Indiára, Egyesült Államokra?
Ismételten nagyon különbözőképpen. Ha az Európai Uniós adatot veszik, és főleg a lisszaboni alapcélokat, akkor azt látjuk, hogy az Egyesült Államokban általában a munkatermelékenysége gyorsabban nő, bár hozzáteszem, itt nagyon eltérő vélemények vannak, mert lehet, hogy nem is a munkatermelékenység nagyobb növekedése adja az általában véve erre az évre nem jellemző magasabb amerikai növekedési ütemet, hanem azt, hogy az amerikaiak 20%-kal többet dolgoznak. Tehát intenzitásából adódik ez a különbség. Az viszont kétségtelen, hogy néhány Európai Uniós ország bizonyos lisszaboni célokat, amelyeket azért valahol az Egyesült Államok mintájára fogalmaztak meg, messze menően teljesít. Svédországban, Dániában, Finnországban a kutatásra fejlesztésre fordított összeg az jóval magasabb, mint az a 3%, amit az Unió kitűzött magának. A lakosság aktivitási rátája, tehát, hogy az aktív hány ember dolgozik valójában. Az eléri a 70%-ot, akár csak az USA-ban, Magyarországon ez 57, az egyik legalacsonyabb az összes OECD ország közül, sajnos. És más területe, oktatás területén például ezek az országok jobban állnak, de az egészségügyről nem is beszélve, mint mondjuk az Egyesült Államok mutatói. Az egyik nagy probléma vagy kérdés az Kína. Kína ugyanis egy hadd mondjak két adatot, mert egyik sem különösebben közismert. A Kína exportja az Európai Unióba az háromszor akkora, mint az Unió exportja Kínába. Magyarul a Unió exportja Kínába az Kínából származó importnak az egyharmadát tudja fedezni. A másik adat, mindenki azt hiszi, hogy Kína mindenféle olcsó gumiárúval, játékokkal, textíliával, ruházati cikkekkel, cipőkkel árasztja el Európát. Az múlt évben már a kínai export, amely az Unióba ment, annak több mint az 50%-a gép, berendezés, elektronikus szerkezetek és hasonló termékek. Tehát általában úgy szoktuk nevezni, hogy magas technológiájú termékek voltak. Persze, hogy ennek a technológiai tartalma sokkal kisebb, mint egy Philipsé vagy egy Siemensé, de azért már nem az, hogy gumicipőket tudok árulni, mást meg nem. Ezek már közepes technológiájú, minden szektort érintő termékek, és erre Európa egyszerűen nincsen fölkészülve, protekcionizmussal ezt nem lehet megoldani, és hogy hogyan régebben, 20 évvel ezelőtt ugye az volt a helyzet, hogy bejöttek az olcsó ázsiai textiláruk, és ez ellen Európában, meg a hajók, meg a még különböző olcsó autók, és ez ellen Európa úgy védekezett, hogy 7-8 éves szerkezet átalakítási programokat dolgoztak ki, leépült a textilipar, de helyette a textil ruházati design, tehát a divatipar az azért ott maradt Olaszországba, a németek sokkal jobb autókat kezdtek gyártani, akkor, mint a koreaiak akkor, ez sincs már teljesen így, és tehát szektorálisan lehetett védekezni. Most nem arról van szó, hogy egy-egy szektort támad meg a nemzetközi verseny, hanem az valamennyi szektor tulajdonképpen eléri. Nem alacsony technológiával, hanem közepessel, nagyon jó versenyképes áron, és ez azért egy, hogy mondjam, pesszimista szenárió, pesszimista jövőkép esetén azt jelenthetné, hogy bizony Európában veszélybe kerülhet sok millió munkahely. Remélem ez nem következik be, de ha bekövetkezik, akkor lévén, hogy itt a középosztály nagy részéről van szó, már csak egy lépés egy autoriter rendszer, mert a demokratikus pillérek, azok azért egy széles középosztályon nyugszanak mindenhol.
Az Európai Unió erre nem feltétlen programok alkotásával reagálni. Tehát van-e annyira rugalmas, hogy itt akár egy-két éves, vagy néhány hónapos késésre reagáljon dolgokra? Mert ebben sokan szkeptikusak.
Ismételten ketté kell választanom a reakciókat az európai kormányok gazdaságpolitikájának a szintjén, és a vállalati üzleti szféra szintjén. Az üzleti szféra, köszönni szépen, nagyon jól van, hatalmas lehetőségeket többek között Kína, ott szerzi a profitot, szóval az a kínai export, ami Európába áramlik, annak egy jelentős része európai vállalatok kitelepülése során Kínában előállított termék. Na most a probléma a nemzeti gazdaságpolitikákkal van, mert ezeket a nagy reformokat, amelyeket immár 15 évvel ezelőtt be kellett volna indítani, hiszen emlékezzünk rá, hogy a 90-es évek közepén minden európai, akkori európai integrációs tagállam azt mondta, hogy igen, lesz keleti bővítés, de először nekünk itthon, mármint Nyugat-Európában végre kell hajtanunk az intézményi reformokat, a mezőgazdasági politika reformját és a költségvetés reformját. Na most ebből valami kevés történt, mert a társadalmi ellenállás nem tette lehetővé, és ha a nagy államok, Németország, Franciaország, aztán Olaszország nem tudnak belül jelentős reformokat végrehajtani, akkor ez visszahúzza az egész európai integrációt, tehát az nagy országoknak, meg a kicsiknek is, nem csak nem, és a politikusaiknak egy egységesülő, és egyedül egy egységesülés esetén versenyképes Európai Unióban nem csak nemzeti, hanem európai felelősségük is kellene, hogy legyen.
Igen, ez érdekes, amit mond, hogy gyakorlatilag az európai nagy cégek, vagy legalábbis a nagy cégek egy része, aki Kínában termel és azt visszahozza, akkor lehet azt mondani, hogy saját maga sírhatása bizonyos értelemben az Európai Unió, legalábbis néhány nagyvállalat. Ez erős fogalmazás, de...
Az az igazság, hogy az a félelem, hogy az európai tőke kivonulásával mondjuk Kínába, vagy az USA-ba is tömegével szűnnek meg munkahelyek Nyugat-Európában, ez azért néhány kivételtől eltekintve, ami bejárta a világsajtót, nem igazolódott. Na most ez azt jelenti, hogy ott találtak azért egyelőre egy olyan magasabb hozzáadott értéket tartalmazó munkahelyet, és a kevésbé kvalifikált munkát igénylő termelés ment ki Kínába. Most van egy váltás, hogy bejön a közepes technológia. Ez még egyelőre nem látjuk ennek a konkrét következményeit, egyelőre csak azt látjuk, hogy jön a közepes technológia. Na most ezek a nyugat-európai vállalkozók azért mentek el, mert otthon rengeteg adót kellett fizetniük, rugalmatlan volt a munkaerőpiac, a szakszervezetek állandóan sztrájkoltak, vagy nem állandóan, azért elég gyakran. Hát ezeket a környezetvédelmi normák rendkívül szigorúak voltak, amit mind teljesen jogos, csak a nemzetközi versenyben sajnálatos módon, ha tetszik, ezek a tényezők szerepet játszanak, és ezek nem erősítik Európa versenyképességét.
Hol van akkor a felelősségtudat, amiről sokat emlegetik az európai uniós politikusok, meg üzleti emberek?
Hát ez egy következő fejezet, hogy az európai vállalatoknak az úgynevezett vállalati vagy corporate social responsibility, tehát a vállalatok társadalmi tudata, ez hol jelenik meg? Azoknál a vállalatoknak, amelyek Európában maradtak, azoknál azért ez látszik, hogy a munka a foglalkoztatottaknak a korábbiaknál sokkal több lehetőséget kívánnak adni, aminek különösen az a szerepe akkor, amikor a szakszervezeteknek a jelentősége általában csökken. Hogy a foglalkoztatókat bevonják a döntéshozatalba, ha nem közvetlenül úgy, hogy részvényessé teszik őket a vállalatnál, érdekelté teszik őket abban, hogy a vállalat jól menjen, de hát azért ez Kínában is van a vállalatoknak, kialakul egy ilyen társadalmi felelőssége, mert azért ott se lehet már mindenhol a környezetet szennyezni, ott is be kell tartani általában bizonyos munkajogi követelményeket.
Innen folytatjuk, majd nyilván Magyarországra fókuszálunk a következő blokkokban. E vendégünk ebben az órában Inotai András, a Világgazdasági Kutatóintézet igazgatója.